Mózes negyedik könyvéből olvassuk a református bibliaolvasó kalauz szerint ezekben a napokban, hetekben a Bibliát, aki olvassa. És a múlt héten is innen olvastam az ige hirdetésnek az igéjét, és ma is. De mivel ez a történet, amit ma olvasunk, ez egy nagyobb történetnek a része, ezért ma is szeretném először a nagyobb történetet röviden felvázolni, hogy annak az összefüggésében láthassuk ezt a majd a amit olvasni fogok. Ezen a részekben az Izrael életében, Isten népe életében a pusztai vándorlás idején vagyunk, ami két jelentős végállomás közötti átmeneti helyzet. Az egyik oldalon, ami mögöttük van, van az egyiptomi rabszolgaság, ahol Izrael rabszolga nép volt Egyiptomban, és ahonnan Isten Mózes vezetésével kiszabadította őket. Ez a szabadulás Isten népe Izrael életében, minden zsidó ember életében a mai napig Isten nagy szabadító tette. Ugye kihozta őket Egyiptom, 10 csapás, a Vöröstenger szétnyílt, átvezette őket, és egy új életet kaptak. És ennek az új életnek a kezdetén Isten szövetséget kötött velük, azt mondta, hogy ti az én népem vagytok, én vagyok a ti istenetek, ők beléptek ebbe a szövetségbe, Isten ígéreteket adott, és utána vezeti őket, itt vagyunk most a pusztai vándorlásban, az arábiai félszigeten, amíg aztán beérkeznek arra a földre, ami az otthonuk lesz, amit Isten ad ennek a népnek, Kánaán földjére. És a kettő között utaznak, a kettő között mennek a pusztában, és ez az az időszak, amikor ott történik mindaz, amit most fogok olvasni. Úgyhogy 4 Mózes 13. fejezetéből, az első verstől a 14. fejezet 10. versig olvasom ezt a bibliai szakaszt. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán pusztából az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izraelben. Név szerint ezek voltak: Rúben törzséből Sammua, Zakkur fia, Simeon törzséből Sáfát, Hóri fia, Júda törzséből Káleb, Jefunne fia, Isakár törzséből Jigál, Jószéf fia, Efraim törzséből Hósea, Nun fia, Benyámin törzséből Palti, Ráfu fia, Zebulon törzséből Gaddiel, Szódi fia, a József törzséhez tartozó Manassé törzsből Gaddi, Szúszi fia, Dán törzséből Ammiel, Gömöli fia, Asher törzséből Szetúr, Mikáél fia, Naftali törzséből Nahbi, Vopszi fia, Gád törzséből Geuiel, Máki fia. Név szerint ezek azok a férfiak, akiket elküldött Mózes a föld kikémlelésére. Mózes Hóseát, Nun fiát Józsuénak nevezte el. Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik: menjetek el itt a délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép. Erőse vagy gyenge, kevése vagy sok. Milyen az a föld, amelyen lakik, jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik, táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen a föld, kövére vagy sovány? Van-e rajta fa, vagy nincs? Legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének napjai voltak. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet, a Cínpusztától egészen Rehóbig, a Hamáti úton. A délvidéken átmentek föl, és Hebrónig jutottak. Anák ivadékai, Ahiman, Sésáj és Talma éltek ott. Hebron 7 esztendővel előbb épült, mint az egyiptomi Coán. Amikor eljutottak az Eskol völgyig, lemetszettek ott egy szőlővesszőt egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek egy rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. Azt a helyet Eskol völgynek nevezték el arról a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izrael fiai. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből. Visszamentek, és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz, és Izrael fiainak egész közösségéhez a Párán pusztába, Kádesba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták: Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön. A városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. A délvidéken Amálek lakik, a hegyvidéken a hettiták, jebusziak és emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánaániak laknak. Bár Káleb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és azt mondta, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, meg tudunk birkózni vele. De azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll, sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyanak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség, bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak, válasszunk vezetőt és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt. De Józsué Nun fia és Káleb Jefunne fia, akik a föld kikémlői között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk és kikémleltük, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelente és sátra fölött egész Izraelnek. Ha a múlt héten arról beszéltünk a Izrael pusztai vándorlása során, hogy mit tesz Isten népe, amikor nehézség van, jelen nehézség adódik, akkor most arról beszélünk, és azt látjuk, hogy mit tesz Isten népe, amikor előtte van egy lehetőség, amikor egy feladat, egy lehetőség, egy kihívás, egy elhívás áll előttük, és ez a jövő ígéretének a kérdése. Múltkor azt láttuk, hogy mi van a jelen küzdelmeiben, hogy vallottak kudarcot. A mai történet arról szól Isten népének, hogy mit kezdünk a jövő ígéretével. Ezt két nagy módon is lehet látni. Az egyik az az, hogy ez a történet, rabszolgaság, pusztai vándorlás, megérkezés Kánaánba, ez a nagy történet, ez az Isten népének, minden keresztény embernek ma is a története. Hiszen kereszténynek lenni azt jelenti, hogy hisszük és valljuk, hogy Isten Jézus által megszabadított bennünket a pusztulásból, a halálból, a rabszolgaságból. Egy keresztény gyülekezet számára a reménység, ami előttünk van, az az, hogy Isten egy napon bennünket is, sokakkal másokkal együtt be fog vinni az ő országa teljességébe, amikor Isten újjáteremti a világot, új eget és új földet teremt, ahol nincs halál, nincs betegség, nincs fájdalom, nincs küzdelem. És ebben az értelemben keresztényként élni, Jézus követőjénként élni azt jelenti, hogy bizonyos értelemben a pusztai vándorlásban vagyunk egy zarándok létben. Már itt kóstolunk dolgokat abból az eljövendő szép világból, ahogy a kémek visszahozzák, elhozzák Kánaánból a szőlőt. Mi is megtapasztalunk dolgokat Jézus által, a Szentlélek ereje és valósága által, itt és most. De ugyanakkor, ahogy a pusztai vándorlásán Izraelnek, nekünk is sokszor, ha valaki keresztény lett, tudja, hogy nem az történt, hogy minden csak jobb lett. Nagyon sok, minden jobb lett, igen. Egy teljes új reménység nyílt fel, egy teljesen új élet nyílt fel előttünk. De ez a teljesen új élet, ami összehasonlíthatatlanul jobb, mint bármi, ami előtte volt, ez az élet nem küzdelmek, nehézségek és próbák nélkül való. Tehát egyrészt, amikor arról fogunk most beszélni, hogy hogyan ragadja meg Isten népe az eljövendőt, hogyan megy be, akkor itt van az, hogy mindannyiunk életére, akik Jézusai vagyunk, vagy közeledünk hozzá, és az övé leszünk egy napon, ez egy abszolút fontos kérdés. A másik oldalról azonban úgy is nézünk erre a témára, hogy ennek az életnek a keretein belül Isten egy közösségnek is, meg egyénileg is ad elhívásokat, ad ígéreteket. Isten ad lehetőségeket. Két hete a gyülekezeti tábor, amikor hazajöttünk, a gyülekezeti táborban erről beszéltünk, hogy mi Isten elhívása az életünkre, és többek szívébe megfogalmazódtak dolgok, és most nem is csak arra gondolok esetleg szolgálni valamiben a gyülekezetben, hanem lehet, hogy Isten elkezdett bennünk akár régi dolgokat megerősíteni, akár új dolgokat elültetni a szívünkbe, hogy ő erre hív. Ő valahova be akar vezetni, ő valamit készít, ő valahogy használni akar minket, valahova el akar bennünket juttatni, el akar bennünket vezetni. És a mai történet arról beszél, hogy hogyan ragadjuk meg ezt az eljövendőt. Hogyan indulunk el, hogy birtokba vegyük Isten ígéretét. Hogyan indulunk el, hogy birtokba vegyük Isten örökségét, azt, amit ő elkészít. És a történet válasz az, hogy alapvetően bátorság és hit által. Bátorság és hit által. Úgyhogy lássuk először ennek az ellenkezőjét, ennek a történetnek az alapján, mi a félelem és a hitetlenség. Először beszéljünk a félelem természetéről. Másodszor szeretnék beszélni a bátorság természetéről. És harmadszor pedig arról, hogy hogyan adatik a bátorság lelke a Isten népének. A félelem természete, a bátorság természete, és hogyan vehetjük a bátorság lelkét. A félelem természete. Nézzük először ezt a helyzetet, amit fel is olvastunk újra. Isten azt mondja Mózesnek, hogy küldjön előre férfiakat, hogy kikémleljék a földet. Itt ebben a versben, a 13. fejezet második versében van egy nagyon-nagyon fontos félmondat, ami végig nagyon fontos lesz nekünk, ez a kulcskérdés. Tudnék, Isten azt mondja, hogy küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni, mondja Isten. És ezt nem itt mondja először. Ez egy nagyon régi ígéret, ami generációkon keresztül ott van ennek a népnek az életében. Az egész helyzetben, amikor ránézünk erre a történetre, az egész helyzet megértéséhez a szívünkbe kell vésni, hogy ez a történet nem bizonytalanra fut ki. Isten azt mondja, kémlejétek ki a földet, amit én nektek akarok adni. Nem úgy tájékozódik Izrael Kánaán földjéről, hogy közben fogalma nincs, hogy lesz vagy nem lesz ebből valami. Isten ígéretet tesz, Isten szövetséget kötött velük, ennek a szövetségnek, ennek az ígéret, amit még az ősatyával kötött, különben Ábrahámmal, a része az, hogy tér lesz a föld, lesz otthonod. Amikor Mózes tehát kiküldi Izrael 12 törzsének a vezető embereit, hogy egész Kánaánt déltől egészen északig, ugye délről érkeznek, északig járják be, akkor alapvetően két szempontot ad eléjük, két szempontja van a kémkedésnek. Az egyik katonai felderítés, nevezzük így. Milyenek a városok? Ilyen táborfélék, vagy megerősített, fallal körülvett városok? Milyenek az emberek? Sokan vannak, kevesen vannak? Ez az egyik. A másik meg, amit ki kell kémelni, hogy mennyire vonzó az a hely. Mennyire akarunk mi oda menni, és mennyire gazdag az a hely. És mi mutatkozik a gazdagság, milyen gyümölcsöt terem, vannak-e fák, milyen az élet. Ez a gazdagság ott és akkor egy ilyen világban, hogy hogyan tart el ez a föld egy népet. És végén ezekkel a szavakkal indítja el őket, hogy legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcséről. És amikor visszaérkezik a 12 kém, akkor elkezdődik a beszámoló, és 40 nap múlva megállnak a nép előtt, Mózes előtt, Áron előtt, akik a vezetők, és elkezdődik a beszámoló. És szeretném, ha megfigyelnénk, hogy hogyan adja elénk a bibliai szöveg azt, ahogyan a tehetetlenség, a képtelenség érzése, a félelem eluralkodik a kémeken, majd az egész népen. Mi a félelem természete? Mert ennek a lélektana, a félelem lélektana azóta sem változott. Amikor őket halljuk, magunkat látjuk. Ugyanígy működik ma, ahogy működött akkor. Hogyan hatalmasodik el tehát a félelem? Először a kémek egy viszonylagosan objektív beszámolót tárnak Mózes és a nép elé. Azt mondják, valóban tejjel és mézzel folyó föld az. Azt is mondják, ilyen a gyümölcse. Ez fontos. Ott van a nép előtt a titkos szolgálati jelentés, hallja mindenki, hogy a föld gazdag, a föld jó, a föld kívánatos, de nem csak a híre van ott, hanem ott van annak a gyümölcse, lehet látni. Itt van a gyümölcs. Hoztunk belőle. Láthatjátok, illatolhatjátok, nem tudom, kóstolhatták-e, valószínűleg túl sokan voltak, akármekkora is volt, amit visszahoztak, de hogy nem csak hír volt, hanem tapasztalat az eljövendő Kánaán valóságában. Itt van előttetek, ők maguk mondják. És mindenki hallja, mindenki látja, de ugyanakkor a következő mondat az lesz, azt is hozzáteszik, hogy kívánatos ez a föld, de erős nép lakik azon a földön. A városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. Ezek ilyen szép nagyra nőtt népek, akik, kicsit később még mondom, Izrael ilyen mítikus emlékezetében így összekeverednek ilyen óriásokkal. És ha ennyit mondanak, akkor azt mutatjuk, hogy ez úgy rendben is van. Ez rendben van. Nem nekik kell dönteni. Nem nekik kell dönteni. Nem. Ők nem a vezetők. Ők csak elmondják. Rendben. De úgy tűnik, hogy amit mondtak, abból a népre sokkal erősebben hatott a leírás az ellenfelekről, mint a föld kívánatos voltáról való elbeszélés és a gyümölcs, ami annak a jele. Mert rabszolga lelkű nép. Mert nem szokta a harcot. És Káleb, ő az, akiről azt olvasok, hogy ő benne a bátorság lelke lakik, azonnal megszólal ebben a helyzetben, és csitítja a népet, hogy bátran fölmehetünk, elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. És ez az a pont, ahonnan mintha elszabadultak volna az érzelmek és az indulatok. Kálebnek ez a józan, majd később beszélünk róla, bátor, bíztató szavai olyanok, mint olaj a tűzre. Innentől kezd elhatalmasodni az irracionális félelem. Figyeljétek! Mi ezonnal a válasza a kémeknek? Most parafrázisra mondom. Még hogy mi képesek lennénk erre? Lehetetlen! Nem vagyunk rá képesek. Soha nem leszünk rá képesek. Képtelenség. Nem tudunk felmenni. Nem tudjuk elfoglalni. Elkezdik így mondani. És biztos, ami biztos, nem bízzák a véletlenre azt, hogy vásárra vigyék esetleg a bőrüket, és ezért ezt olvassuk, így folytatják, rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mondja a Szentíró, tehát tudják, hogy milyen kikémlelték, mert azt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, tehát mi ismerjük, az a föld olyan föld, amely megemészti a lakosait. Magyarul rossz föld. Ez egy nagyon-nagyon rossz föld. Ez egy olyan föld, ami megemészti a lakosait, ahol pusztulás vár az emberekre. Testvérek, ez nem a jövő. Ez a pusztulás. Ez egy rossz hely. Lehet, hogy ilyen a gyümölcs, de ez egy rossz hely. Értitek? A félelem. A félelem eluralkodásnak nem csak az a lélektani következménye, de ez az első, hogy ami eddig kívánatos volt nekik, ezzel jöttek vissza. Jó az a föld. Az utálatossá lesz a szemükben. Miért? Azért, mert amitől félünk, azt eltávolítjuk magunktól. És úgy távolítjuk el magunktól, hogy azt mondjuk, hogy az rossz. Vagy gyűlöljük, vagy utálatossá tesszük, vagy valamilyen módon démonizáljuk, mert így tudjuk távol tartani magunktól. Az rossz. Az a föld, ami eddig jó volt. Az egy olyan föld lesz a félelem következtében előttük, ami elpusztítja a lakosait. De tovább megy ez az irracionális félelem. Nézzétek meg, hogy a veszély milyen hatalmasra nő a szemükbe. Itt már úgy mondják, láttunk ott óriásokat is. Utaltam erre, hogy egy ősi mitológiai emlékezet elevenedik meg, tudnék a Noé történeténél olvasunk erről, hogy Isten fiak jöttek a földre, és az emberek leányaival háltak, és óriások születtek belőlük. Most nem akarom ezt magyarázni, de ez egy ilyen homályba vesző mitológiai történet szinte. És azt mondták, hogy na hát ezek az óriások, ezek élnek a földön. Ezek a félig Isten, félig ember, különleges lények vannak ott előttünk. Irracionális, amit a félelem tesz velük, ahogy felnagyítja a veszélyt. De önmagukat is, a félelem önmagukat is lenullázza a saját szemeikben. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Ez a félelem lelke, ez a szolgaság lelke. Előttük van az Istentől készített jövő, a föld, amit nekik akarok adni. De ez itt, ez semmi más előttük a félelem miatt, mint a pusztulás földje, amelyben hatalmas óriások vannak, akik őket sáskaként csemegézik reggelire, ebédre és vacsorára, és így fogják őket megenni. A teljes irracionalitás. Mert ezt teszi a félelem. Mert így torzítja el a félelem a valóságot. Ezt a lélektani folyamatot nem kell különösebben magyarázni vagy bizonygatni. Ki ne tudná, hogy így működik? És hogy így tesz jövőtlen emberré, és így foszt ki és rabol ki. Fontosabb számunkra most, hogy ennek a lélektani folyamatnak lássuk a teológiai oldalát. Mert a Biblia nem lélektani vagy egyéb bölcsességek gyűjteménye. Nem. Nem azért van, hogy elmondjuk, hogy ilyen a félelem. Nem. Hanem a Biblia Isten és az ő szövetséges népe története. És amelyen keresztül Isten ma is kapcsolatban van, ma is cselekszik az ő szövetséges népe életében. Ezek pedig jobb hiány mi lennénk. Igen, mi. És ezért a történet kulcsa, amivel kezdtem, nem a lélektani értelemben, hogy hogyan működik a félelem, és hogyan hatalmasodik el, ezt jól látni. De nem ez a kulcs. A kulcs Isten ígérete. Hogy mit kezd a szövetséges nép Isten ígéretével. Ez a kulcs a számunkra. Mert a kémek tudják, hogy Isten ígéretéről van szó. Honnan tudják? Amikor visszajönnek Mózeshez, akkor elhagyja ez a félmondat a szájukat, valóban tejjel és mélyel folyó föld az. Ki mondja ezt? Az beszél így, aki már hallotta, hogy az a föld tejjel és mézzel folyó föld. Elmentünk, megnéztünk, visszajöttünk, hozzuk a gyümölcsöt. Valóban az. Kitől hallották? Evel küldte el őket Mózes? Nem. Ez a szófordulat Mózes könyveiben Isten beszéde. Isten mondta, elvisznek titeket a tejjel és mézzel folyó földbe. Isten mondta többször és újra, aki ígérte, ő használta ezt a nyelvet. Amikor ők azt mondják, hogy valóban tejjel és mézzel folyó föld, ők azt mondják, hogy mert Isten ezt mondta, valóban olyan ez, amit Isten mondott. És ezért, amikor a kémek a maguk kezébe vették, hogy eldöntsék, hogy lehetséges-e felmenni, vagy nem lehetséges felmenni ezek ellen, ebben a pillanatban elfordultak Isten ígéretétől. És elfordultak a hittől. Ebben a pillanatban már nem kérdés, amit Isten mond, nektek akarom adni. És ahogy talán megfogalmazta valaki a szerdai Biblián, nagyon a legjobb kép, nem néztek Istenre. Nem néztek rá. És ez nem csak azért végzetes mulasztás, mert aztán ennek a következménye az egész nép jajveszékelése és siralma, és miért nem megyünk vissza, meg a legnagyobb dráma, erről jövő héten beszélünk, hogy ennek a következménye, hogy Isten azt mondja, hogy 40 év, egy generáció nem mehet be. Nem csak ezért, hanem azért, mert amit tesznek, az nyílt szembeszegülés azzal, amit Isten mond, és amit Isten elvár. Hogy őt vegye komolyan, aki az ő szövetségéhez tartozik, aki az ő népe. Tehát nem csak azért rossz, mert végzetes válságba sodorja Izraelt, hanem azért rossz, mert megvetik Istent. Ez a félelem természete. Ha több szinten lehet erre reflektálni magatokban, magunkban. Az első, hogy egyénileg, hogy tedd fel a kérdést, hogy tanuld meg ezt, hogy amikor bármiféle félelem elkezd elhatalmasodni a gondolataidban, az értelmedben, a szívedben, akkor Jézus követője, a keresztény ember nem a félelemmel kell, hogy harcoljon pusztán, vagy elsősorban, hanem mélyebbre kell menni, és fel kell tenni a kérdést, miben nem hiszek? Hol ingott meg a bizalmam Istenben? Miért tud ez a félelem eluralkodni rajtam? Mi az a... Hol nem tudok Istenben bízni? Ez erről beszél. A félelem az egy fontos dolog, de nem a legmélyebb. A legmélyebb kérdés az, hogy ki Isten? Ki vagyok én? Mit jelent benne bízni? Mire nézve nem tudok benne bízni? Ha ettől ennyire félek és rettegek, akkor mit mond ez el magamról, Istenről, a kapcsolatról? Hol van a probléma? És a Szentlélek meg fogja mutatni. Hol engedtem teret annak, hogy egyre inkább eltorzítva lássam a valóságot? A lehetőséget, ami valamikor jónak tűnt, most rossz. A veszélyt, ami valamikor legyőzhető volt, talán most már legyőzhetetlen. Önmagamat, aki sáskává lettem a saját szemembe, semmivé. Mi az, amit egykor hittél, de most lehetetlennek tartasz? Persze ez egy közösségről szól, és a közösségben azt is jelenti ez a kérdés, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Amikor egy beszélgetésben hallok valakit, te hallasz valakit, nem én, mint lelkipásztor, mi testvérek, halljuk egymást, hallom a barátomat. Érzem, hogy félelem motiválja, félelemből beszél. Hogyan reagálok erre? Belépek a félelmébe vele együtt? Vagy pedig nem ítélkezve, nem kioktatóan, de szeretettel tudom őt visszafele vezetni. Isten, rámutatni Istenre, hogy nézzem fel arra, akiről elnézett. Tudjuk ilyenkor egymást bátorítani, egymásba a bátorság, majd beszélünk róla, a lelkét önteni. Egy gyülekezet életében, egy közösség életében, ahol felelősek vagyunk egymásért, erről van szó. Ezt próbálta különben Káleb, amikor azt mondja, hogy nem, fel tudunk menni, meg is lett az ára, majd látni fogjuk, de hogy tudunk-e így viszonyulni egymáshoz? És nem tudom, hogy kiben van esetleg félelem, nagyon röviden csak. Kiben van esetleg félelem a világpolitikai híreket hallgatva? Európa szélén háború? Szankciók Oroszország ellen, mi ennek a következménye? Úgy tűnik az a következmény, hogy gazdaságilag Magyarországra is kihat, tehát mi már félünk, mert ez a zsebünkre fog menni. Simán. Mi lesz a gazdasággal, mi lesz a munkámmal, mi lesz a megélhetésemmel? És akkor mi nem is beszélünk arról, hogy ez még csak a gazdasági hatása. Amikor ezek a beszélgetések mennek és zajlanak, akkor mit jelent Isten népének lenni? És mit jelent tudni arról, hogy mi hisszük, hogy ennek a világnak a története Jézusban beteljesedik. Új eget, új földet várunk, békességet, és ez a legfőbb reménységünk. Ez a helyzet is vezethet valakit afelé, akiben az egész történelem a helyére kerül, akiben minden félelem leoldódik. Mert végül és végérvényesen ez a mi válaszunk a félelemre. Ez a félelem természete. Most jön a bátorság. Lehet, hogy már fáradtak vagytok, de ha valaki most elmegy, akkor nem marad a bátorságról. A bátorság természete másodszor. Az első egy paradoxon, a bizonytalanság és a bizonyosság paradoxona, amikor hitből fakadó bátorságról beszélünk. Káleb és Józsué, ez a két kém, annyiban különböznek a többiektől, ahogy a 14. fejezetben később, nem a mai szakaszban, Isten mondja róluk, hogy azt mondja róluk Isten, hogy más lélek volt bennük. Tökéletesen követtek engem. Tehát figyeljetek ide, ebben az emberekben nem a szolgaság és a félelem lelkülete munkát, hanem egy más lélek, a bátorság lelke. Mert szerint, hogy követték Istent, bíztak benne. Ez azért fontos látnunk, mert ez a magyarázat a Káleb bátorságának. Amikor Káleb azt mondja, amikor a kémek először elmondják, hogy mi van, de erős emberek vannak, és Káleb azt mondja, hogy de hát bátran fölmehetünk, elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkozni vele. Ez nem azért van, mert Káleb optimista személyiség, miközben a másik 10 az pessimista. Ez nem azért van, mert Káleb elég megerősödést kapott az apukájától, és egy magabiztos személyiség, mint a másik 10-et az édesapja nem erősítette meg, és ezért nem magabiztos személyiség. Erről olyan sokat tudunk, és ez lélektanilag így működik. De nem erről van szó, értitek? Nem arról van szó, hogy bátorság lelke, persze vannak ilyen optimisták, magabiztosak, azok tudnak menni. Hát én nekem nem ez jutott, én nem ilyen típusú ember vagyok. Én nem ilyen típusú ember vagyok. Zárójel. Tehát nem optimizmus. Nem is egy ilyen túlzó, felületes lelkesedés, hogy tudjátok, az az ember, aki meg tudott egy csinálni, meg tudjuk csinálni, nem csinál semmit, de mindig mondja, hogy sikerülni fog, menni fog, meg tudjuk csinálni. Nem erről van szó. Hanem arról, és ez a nagy paradoxon, hogy Káleb azért mondja, hogy meg tudjuk csinálni, mert Isten azt mondta, hogy nekünk adja ezt a földet. És ez egyszerre bizonytalanság és bizonyosság. Ez egy ilyen vékony jégen járás, ahol a bizonytalanság és a bizonyosság együtt van. És pont fordítva, mint ahogy mi erre gondolunk, mert a magabiztos ember, mert jó a magabiztosság az élet sok területén, sokszor, azt mondja, hogy átnézem, felmérem, meg tudom csinálni, gyerünk, csináljuk meg. A hitbeli bátorság ember azt mondja, ez képtelenség megcsinálni. De Isten azt mondta, hogy ő megteszi, ezért megtesszük. Teljes bizonytalanság önmagára nézve, a hitbeli bátorság nem abból fakad, hogy önmagában lehetségesnek tartom és magabiztos vagyok, hanem abból, hogy Isten azt mondta. Magamra nézve teljes bizonytalanság. De mivel Isten mondta, ezért bizonyosabb, mint amikor én a legbiztosabb vagyok arról, hogy valamit meg tudok csinálni, mert Isten bizonyossága sokkal bizonyosabb, mint az én magabiztosságom. Ez a nagy paradoxon, ez a hitbeli bátorság titka. És azt mondod, hogy ez jó dolog, akkor örülj neki, mert fogunk erről beszélni, hogy ezt hogy lehet megkapni, de azért nem hallgatom el azt előletek, hogy ennek a hitbeli bátorságnak, ennek a lelkületnek, ennek ára is van, még mielőtt szeretnénk megkapni. Ennek ára van. Már nem arra nézve, hogy megvesszük valamilyen módon, hanem hogyha gyakoroljuk, annak következményei vannak. Nézzük ugyanezt a történetet. Ahogy elhatalmasodik a félelem, az irracionális félelem és hitetlenség, úgy történik egy másik folyamat, úgy szigetelődik el egyre inkább Káleb és Józsué, a bátor, a hívő, lelkületű, Mózes és Áron. És a szakadék egyre nagyobb lesz. Úgy tűnik, hogy aki hisz, az elválik attól, aki nem. És azt látjuk itt, hogy a végén a hitnek, a bátorságnak az emberei súlyos kisebbségbe kerülnek Isten népén belül. 4 maradnak. Mózes, Áron, Káleb, Józsué. Úgy tűnik. Lehet, hogy még van egy pár, de súlyos kisebbség. És a bátorság, ez az Istennek való engedelmesség, ez provokálja azokat, akik a félelem útján haladnak. Próbálj egyszer, remélem már próbáltál, de ha nem másodszor, megragadni valamit, amit Isten elét helyezett, elindulni egy elhívás felé, bátran és hittel, garantálom, hogy lesz egy csomó ember, még a családtagjaid, vagy akár a keresztény testvéreid között is azt mondják, hogy ez bolondság. Ez bolondság. Ez az egyik ár. Kisebbségbe kerülnek. Dávidnak a 27. Zsoltárában van egy mondata, amivel időben sokat forgattam a szívembe. Azt mondja, ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Hát itt az egész tábor megy ellenük. Az egész tábor fellázad ellenük. Ez a hit bátorságának a következménye. A másik, ez a következmény, ez annyira súlyos itt, hogy élet és halál kérdésé lesz. Miért? Mert miután Káleb újra elmondja, hogy ne lázadjatok Isten előtt, meg tudjuk csinálni, bevisz minket az Úr, elvette tőlük az oltalmat, mellettünk áll, mit mond utána, mi történik utána? Utána az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Tűnjenek el innen. Meg kell őket kövezni. És nem ez az egész bibliai történet? Jézus azt mondja, amikor a farizeusokkal, a zsidó vallási vezetőkkel ugyanígy összeütközésbe kerül, hogy akkor meg akarják őt kövezni, azt mondja, hogy ti atyáitok, az elődeitek megkövezték a prófétákat, az Isten küldötteit, végig ez volt. Végig ez volt. A hitbeli bátorságnak ára van, és egyetlen egy menekülés volt Kálebnek, Józsuévnak, Mózesnek és Áronnak, amivel befejeztük a történetet. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátor fölött egész Izraelnek. Meg akarják kövezni, megjelenik Isten. Páf! Innen folytatjuk jövő héten. De ez a bátorság lelke. Hogyan adatik végül? Hogyan adatik? Hogyan születik valakiben? Mi ez a másik lélek, amiről azt mondja Isten, hogy ő tökéletesen követett engem? Ez nem a parancs, legyél ilyen, ilyen lettél, nem. Nem puszta erőlködés, megpróbálok ilyen lenni, nem. Hanem ez a szent lélek munkája. Más lélek, a szent lélek munkája. És szeretnék most erre ránézni befejezésül, hogy hogyan adatik ez a lélek az új szövetség felől. És mondani egy olyan bibliai igét, ami kulcsfontosságú ennek a történetnek a megértésében. Jegyezzétek meg, Róma 8.15. Róma 8.15. Azt mondja Pál, nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, a félelem természete, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá atya, a bátorság, a fiúság, a szabadság lelke. Ezt mondja Pál. Nem ezt kaptátok, azt kaptátok. Mit jelent ez? Ha tudni akarod, hogy mi az, ami inkább mozgat téged, akkor tedd fel azt a kérdést, hogyan látom Istent? Milyen Isten? Kegyetlen mindenható? Vagy szerető, törődő, gondoskodó? Nézzétek meg Izraelt. Milyennek látják Istent? Azt mondják, miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyerekeink pedig prédára jussanak? Tudjátok mi ez? A szolgaság és a félelem lelke Istent kegyetlen, közömbös, kiszámíthatatlan erőnek látja. És tudjátok miért? Azért, mert rabszolgák voltak Egyiptomban. És a rabszolga élete arról szól, hogy soha nem tudja, hogy mi fog történni. Halálra dolgoztathatják őket. Bármikor megölhetik őket. Elrendelte a fáraó egy idő után, hogy az összes elsőszülött zsidó fiúgyermeket meg kell ölni. Ebben élnek. Az egész valóság, ami körülvette őket, kiszámíthatatlanságról, fenyegetettségről szól. És itt a pusztában most dacára Isten szabadításának, gondoskodó munkájának, vezetésének ugyanez a rabszolga szólal meg belőlük. Semmit nem tudhatunk, még Isten is ellenünk van, senkiben sem bízhatunk, még Isten is nem ezt akarja, nincs itt semmi gyümölcs, azt akarja, hogy bevisz minket, hogy elvegye a feleségeinket, meg a gyerekeinket. Nincs semmi föld, nincs jövőnk, nincs semmi, Isten el akar minket pusztítani, ez a szolgaság, ez a rabszolgaság lelke. És tudjátok, mit mondok? Természet szerint mindannyian így gondolkodunk. Nem? Természet szerint. Lényegünk szerint, miért Isten kicseréli bennünk ezt a lelkületet, a bűn miatt, ami bennünk van, a világ miatt, ami körülvesz, nem így viszonyulunk Istenhez. Ki tudja, milyen ő, ki tudja, mit akar ő, ki tudja, hogy jót akar ő, ki tudja, hogy mit fog elvenni, ki tudja, hogy mit fog megadni, mit tudhatunk róla. A bűn, a rabszolgaság, a félelem lelke működik az emberben. És akkor azt mondja Pál, de ti nem ezt kaptátok. Hé, ébredjetek fel, jöjjetek már ki, ebből nem ezt kaptátok. Ez volt, de már nem ezt kaptátok, mert ti a fiúság lelkét kaptátok. És csak a Szent Lélek által, aki Isten gyermekségének a lelke, ismered meg, hogy Isten nem egy kiszámíthatatlan, kegyetlen, erőszakos vagy közömbös akárki, hanem ő atya, szerető, gondoskodó édesapa. És amikor ez a mély bizalom valakiben megszületik, akkor ott van benne a más lélek. Miért? Mert tökéletesen követni akarja Istent, mert bízik benne. Ez akkor jön létre, amikor Isten gyermekévé leszel. Hogyan? Mi által? Hogy száll el ránk a Szent Lélek? Krisztusban. Krisztusban. Tudtok még kicsit figyelni? De ne azért figyeljetek, hogy valamit megértsetek, hanem azért, hogy megtörténjen most velünk a csoda. Ja, mert azt tudjátok, az igényét, és nem arról szól, hogy információkat közül, hanem arról szól, hogy Isten lelke ott is akkor cselekedjen. Figyelj! Akarod kapni a fiúság lelkét, az Isten gyermekségének a lelkét, a bátorságnak a lelkét? Van egy jó hírem. Itt és most. Itt és most. Megkapod. Megkapod életedbe először, vagy megkapod újra, Isten újra rádárasztja, elmélyíti, még mélyebben munkája. Miért? Hogyan? Krisztusban. Nézz Jézusra. Jézus az egyetlen és tökéletes fiú, nem? Ő Isten fia. Szabad, bátor, hittelteli, megy a maga elhívása felé. És amikor Kálebékhez hasonlóan megpróbálják Jézust megölni, mi történik? Nem száll le az Isten dicsősége, hogy megállítsa a gyilkosait, hanem a sűrű sötétség száll le a keresztre. És Isten fia Jézus felkiált, én Istenem, miért hagytál el engem? A fiúnak, Jézusnak ez a kiáltása a kereszten mutatja nekünk az utat a fiúsághoz, a szabadsághoz. Miért? Mert megérted, hogy Jézus értünk és helyettünk hordozza el a büntetést. A mi szolgalelkűségünk miatt, a mi félelmeink miatt, a mi hitetlenségünk miatt, a mi gyilkos indulataink miatt. És amikor ezt elfogadod egyszer, talán csak most, mert hallottad már ezerszer, de talán csak egyszer azt tudod mondani, hogy tényleg ilyen vagyok. Hogy tényleg sokkal inkább olyan vagyok, mint az a 10, sem mint az a 2. És hogy tényleg inkább én is elpusztítanám azokat, akik Istennel jönnek itt nekem, a szívem mélyén. És hogy tényleg ebből a szolgaságból, félelemből, hitetlenségből mennyi sumákság, mennyi hazugság, mennyi mocsok, mennyi nyomorúság van az életemben. Bocsáss meg, Jézus, mert te ott ezért haltál meg. Na, ha ez megtörténik. Ahogy elfogadod őt, részesedsz a fiúságban, leszáll rád a Szentlélek. Részesedsz Jézusban, részesedsz az ő Istennel való kapcsolatában, leszáll a Szentlélek, betölt, és Isten gyermekévé leszel. És tudod, mi történik, amikor a Szentlélek leszáll rád? Elmondom. Akkor egyszer csak ott van előtted, a pusztában, a Kánaánból elhozott szőlő. Az eljövendő ígérete. Nem csak hallasz róla, kóstolod, érzékeled, tapasztalod és látod. Miért? Mert a Szentlélek, aki leszáll ránk, aki Krisztusban adatik nekünk, ő az eljövendő záloga. Ő a kém, ő kikémlelt, és eljön a szívedbe, és azt mondja, és te most már az én gyermekem vagy. Ezt mondja Pál a szívünkben, bizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nem csak halljuk a szívünkben ránk áradva, egészen mélyen Isten beszél velünk. Te az én gyermekem vagy. A Szentlélek kiállt a szívünkbe, mondja Pál, abbá, atya, édesapám. Értitek a gyereknek ezt a szabadságát, ezt a nyíltságát, ezt a bátorságát? Ez a bátorság lelke. Ez a szabadság lelke. Ez adatik Krisztusban. És ahogy egy gyülekezetben ez egyre jobban megjelenik. Az Isten lelkének ez a valósága, ahogy imádkozunk, ahogy hordozunk egymást, ahogy bátorítjuk egymást, ahogy magasztaljuk Istent. Egyénileg vagy a mindennapokban, meg közösségileg, amikor együtt vagyunk, úgy látja meg a világ, hogy tényleg itt van ez a gyümölcs. Hogy tényleg van egy hely, ahova Isten be akarja vezetni ezt az egész teremtett világot. Hogy mi ezt titokzatos módon hordozzuk magunkba. Úgyhogy ahogy most következő 4 énekben Isten elé jövünk, csak tárd ki a szívedet. és kérd a Szent Lelket, hogy Jézus Krisztusért, haláláért és feltámadásáért töltsön be. Imádkozunk ezért röviden. Atyánk, magasztalunk téged azért, hogy ki akart szabadítani a félelem, a szolgaság bilincseiből, hogy magunk mögött hagyjuk egyszer és mindenkorra a rabszolgaságot, a bűn Egyiptomát, a istentelenség Egyiptomát. És köszönjük, hogy miközben itt járunk, a pusztában, ahol ott van a gondoskodásod, a vezetésed, de ott vannak a hiányok, a kérdések. Te most adni akarod magadat nekünk. És kitárjuk a szívünket, és kérünk téged, hogy te beszélgess velünk. És te tölts be a te Szent Lelkeddel. És te ragyogtasd fel az evangéliumnak ezt a hatalmas gyümölcsét a mi életünkben. Amen. Imádkozunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy azokat, akik a pusztában úgy látták magukat, mint akik összkaroskodva fekszenek a földön, és nem tudják, hogy előre vagy hátra, te meglátogattad, felemelted, megerősítetted, hogy menjenek előre. Köszönjük azokat, akiknek a szívébe adtál egy elhívást, egy látást, te ma megerősítetted, hogy az igenis tőled van, és vigyék végbe, amire te elhívtad őket. Köszönjük, hogy megerősítetted, hogy nem szolgák vagyunk, akiket félelem kötöz, hanem Isten gyermekei, fiak, akik kiáltják, hogy Abbá, Atya. Köszönjük neked, hogy így élhetjük az életünket a te néped tagjaiként, és szeretnénk ezt vinni a társadalomba, munkahelyre, családjainkba, barátok felé. Azt a szabadságot, a bátorságnak azt a lelkét, ami Krisztusban adatott nekünk. Hadd ismerjük hát fel a félelmet másokban, magunkban, és hadd tudjunk szeretettel, együttérzéssel és irgalommal te rád mutatni minden helyzetben. Imádkozunk, Urunk, ma este különösen azokért a helyekért, ahol meg azokért az emberekért, ahol háború dúl. Imádkozunk Izraelért és Palesztináért, imádkozunk az ott élő emberekért, imádkozunk békéért. Könyörgünk azokért, akik gyászolnak, könyörgünk azokért, akik a halállal néznek szembe, és könyörgünk azért, hogy úgy ott, mint Ukrajnában, Oroszországban, az egész nyugati világban, adj bölcsességet a vezetőknek, és készséget, hogy keressék valóban a megbékélésnek az útját. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a békesség fejedelme, és köszönjük azt a végső reménységet és bizodalmat, hogy egy napon újjáteremtesz mindent, ami minket nem passzívá tesz ebben a világban, de ami békességet hoz, miközben kiáltunk azért, hogy vess véget a gonoszságnak és a gyűlöletnek. Így hozzuk, Urunk, eléd minden mi saját terhünket, kérdésünket, párkapcsolati kérdéseket, vagy bölcsességet, engedelmességet, családi kérdéseket, problémákat, házassági nehézségeket, vagy szívünkbe alázatot, készséget, megbékélésre, bocsánatot kérni és megbocsátani, munkahelyi problémákat, nehézségeket, vagy türelmet elhordozni nehéz embereket, vagy tisztaságot, igazságot, ragaszkodást az igazsághoz, hogy ne menjünk a hamisságnak az útján, még ha ára is van. Hadd éljünk úgy, mint a te gyermekeid, szabadon felemelt fővel, vallást téve rólad szavainkkal és tetteinkkel. Köszönjük, hogy erre hívtál el, és köszönjük, hogy ezt be is teljesíted rajtunk. Téd legyen ezért minden dicsőség, dicséret, tisztesség és hálaadás. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.